úgy vélem, hogy a tegnapi találkozót, illetve magát a megállapodásnak a tényét, azt körülbelül három kulcsot kell megtekinteni a megfejtéshez, egészen pontosan mi is történt tegnap, és hogyan kell mindezt értelmezni. Elsősorban nyilván, hogyha észrevesszük, akkor ott van a pártpolitikai komponens, és az, hogy a delegáció listáját megnézve, persze a külügyminiszter személyét kivéve, tulajdonképpen beszédes politikusokkal ment Marcel Csolákú miniszterelnök Németországba egy szociáldemokrata kancellárral és csapatával találkozni, tehát bele van kódolva nyilván ebbe a PSZD-Penelé verseny, politikai verseny, illetve az, hogy amúgy az én szempontomból helyesen Marcel Csolákú arra törekedik, hogy megmutassa a változást, hogy egy új időszak kezdődött el azáltal, hogy ő átvette a miniszterelnöki tisztséget, és a PSZD most már valóban nem csak a legnagyobb kormányzati párt, hanem a vezető kormánykoalíciós erő, és ezt nyilván, hogy minden lehetséges eszközzel Marcel Csolákú és a PSZD-be szeretnék bizonyítani. A másik történet az igen fontos, és pedig a gazdasági történet, és van ebben egy olyan megfejtés, amelyről nem beszélt senki a tegnap, de érdekes módon én pontosan tegnap találkoztam egy pár EP képviselő kollégámmal, egy japán parlamenti küldöttséggel itt az Európai Parlamentben. És miért beszélek Japánról akkor, amikor a román-német kapcsolatokról kérdezett a riporter? Hát nagyon egyszerű, azért, mert nem szabad elfelejteni azt, hogy Romániának az első számú gazdasági és kereskedelmi partnere az Európai Unióban, és tulajdonképpen a teljes kereskedelmi partnerségi listán, az éppen Németország. Németországnak pedig fontos partnere Japán. És miért pontosan a katonai vagy biztonsági együttműködésről tárgyaltak Marcel Csolákú és Olaf Scholz? Hát azért, mert Japán az ukrajnai háború hatása alatt lemondott egy olyan belpolitikai, de külpolitikai jellegzetességről is, amely végig kísérte Japánt a II. Világháború után, és pedig az, hogy Japán egy pacifista, egy békepárti nemzet, békepárti politikákat, pacifista politikákat promováltak mindig. Ez most látványosan megváltozott, és Japánban a lakosság támogatása van azzal kapcsolatban, hogy nagyon gyorsan a következő rövid időszakon belül Japán 2%-ára a nemzeti össztermékre fogja felcsavadni a katonai költségvetést. Tehát a felfegyverkezésről van szó durván, és az, hogy mit jelent Japán GDP-jéből a 2%, 100 milliárd dollárról beszélünk. Tehát egy óriási összegről, amelyre nyilván, hogy már a németországi hadipar pályázik. Na, erről volt szó tulajdonképpen a megegyezésben, a gazdasági megegyezés hátterénél ez van. Nyilván Romániának van egy még mindig jelentős hadipara, amelynek nagyon jól jönnének ezek a szerződések Németországon keresztül Japán felé. A második része a gazdasági relevanciának az a fekete-tengeri együttműködés, hiszen ha belegondolunk jól, akkor tudjuk azt, hogy Németország vezeti azt az Európai Uniós államcsoportot, amelyek a gáz további felhasználásáért állnak ki, egészen pontosan úgy, hogy átmeneti üzemanyagként a gáz még mindig, a földgáz még mindig legyen elfogadható a következő 15-20-25 esztendőben. És nyilvánvaló, hogy a romániai fekete-tengeri gázkifejtésnek akkor van gazdaságilag értelme, hogyha a következő 20 évről szól a biztos jellege ennek a beruházásnak, hiszen itt nem rövid távú beruházásokról beszélünk. És nyilván bőségesen ki lehetne még fejteni ezt a gazdasági témát, mert nagyon fontos. A schengeni támogatás is egy fontos politikai gesztus, de nem ez az útja a schengeni csatlakozásunk megoldásának. Itt, amit Olaf Scholz mondott, azt elmondta a tavaly is, itt tulajdonképpen egy olyan támogatási biztosítékról van szó, amely újból elhangzik, amely egy ismétlés. Persze most hozzátette Olaf Scholz azt, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy meggyőzze a két tartózkodó partnert, tehát Hollandiát és Ausztriát, de ez egy politikai nyilatkozat, és ezt is abban a kulcsban kell interpretálni, megérteni, hogy tulajdonképpen itt pártpolitikai együttműködés sejlik a sorok között. Egy egy szociáldemokrata kancellár biztosította a szociáldemokrata romániai miniszterelnököt, hogy majd a szociáldemokrata kormány által vezetett spanyol országi EU soros elnökség alatt Románia belép a Schengenbe. Persze két szépséghiba van ebben a történetben. Az egyik az, hogy ezek olyan támogatási nyilatkozatok, amelyek már elhangzottak a tavaly, és amelyek nem vezettek eredményre tavaly december 8-án a schengeni csatlakozásunkat illetően, illetve a második szépséghiba az, hogy most a hónap végén Spanyolországban, amely az EU soros elnökségét gyakorolja, előrehozott parlamenti választások lesznek, amelyet minden jel szerint elveszít a szociáldemokrata párt, a spanyol baloldal, és ahol nyilván, hogy mivel hatalomváltás várható, tulajdonképpen a spanyol elnökségnek a prioritásait és a politikai cselekvését majd inkább szeptember elején kell megtekinteni, sem mint most.
Egy másik téma, amit ön is említett, ezek a katonák, és ugye német katonák fognak állandó jelleggel állomásozni Romániában. Van-e okunk ennek kapcsán a félelemre, hiszen sokan lengetik a háború szót, hogy igen, ez lehet akár egy belépés a háborúba, kell ilyesmitől tartani?
Én úgy vélem, hogy Romániában nem félelemre, hanem legfeljebb körültekintésre van ok. Románia a NATO-nak a tagja, és mint ilyen nagyon fontos az, hogy a katonai együttműködés a NATO keretén belül, illetve az Európai Uniós partnerekkel az zökkenőmentes legyen. Románia szerepe, persze, hogy ez egy sajnálatos körülmény, hogy a háború kapcsán, amely a mű határainknál van, tehát nem a németországi, vagy nem a hollandiai, vagy nem az osztrák határoknál van háború, hanem Románia határainál és Lengyel határainál van háború, tehát nyilván, hogy ilyen körülmények között azok a biztonsági garanciák, amelyeket mi a NATO-tól kapunk, az Európai Uniós partnerekkel való együttműködés folytán kapunk meg, ezek igen fontosak. Tehát az, hogy német katonák, én úgy vélem, hogy ezt semmiképpen nem kell 70 vagy 80 évvel ezelőtti dolgokhoz kötni, hanem a mai valóságokhoz kell kötni. Románia számára fontos a hadsereg modernizációja, ez az elmúlt években megtörtént, de még mindig a felszerelés szempontjából nagyon sok teendő van. Persze ez sok pénzbe kerül, tehát nyilván, hogy nem lehet egyik hétről a másikra följavítani a hadsereg állapotát vagy a hadsereg felszereltségét. Az, hogy most közvetlen háború közelségbe került Románia, az indokolja mindenképpen azt, hogy a felszerelést, az interoperabilitást, az egymással való együttműködésnek a lehetőségeit erősítsük meg minél jobban, és én ebben a kulcsban olvastam azt, hogyha német katonák lesznek Romániában, amerikai katonákkal, francia katonákkal együtt, ez nem egy újdonság a NATO tag Románia számára, amely már az elmúlt, most már lassan másfél éve tört ki, vagy szinte másfél éve tört ki a háború, és ilyen szempontból Románia egy olyan gócpont, amelynek aktívnak kell lenni. Ez, mondom, megtörténik, ez üdvös, és nekünk akkor is, amikor a békére gondolunk, hiszen a békére kell gondolni, de hát a békét azt nem lehet elérni anélkül, hogy tulajdonképpen te a saját biztonságodat teljes mértékben biztosítsad. Erre Románia nem képes, nem is kell képes legyen egyedül, hiszen egy nagyon komplex, bonyolult, globális helyzet van tulajdonképpen, úgyhogy én pozitívnak tartom, persze ennek az együttműködésnek meg kell látni még a konkrét körülményeit, az, hogy pontosan mennyi ki, mennyi időre és milyen tevékenységek céljából fog Románia területén tartózkodni, de ez a NATO tagságunkkal jár, és tulajdonképpen a lakosságnak a biztonságát erősíti, nem ok aggodalomnak.